Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
A posztapokaliptikus sorozatokban ugye jól látható, például a Last of Us-ban is, hogy amint az emberi tevékenység csökken, igazából a természet az elég gyorsan visszaveszi magának azt, ami az övé alapvetően. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Én Lányi Örs vagyok, velem szemben pedig munkatársam Lugosi Péterül, hogy kibeszéljük az aktuális témákat.
Nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit.
Ugye a múltkori adásban a környezetszennyezés volt a fókuszban, most viszont egy kicsit fókuszt váltanánk, és természetvédelmi híreket hoznánk a hallgatóknak. Az adásnak egyébként külön aktualitása is van, ugyanis március 3-a, amikor felvesszük ezt a podcastet, a Vadvilág Nemzetközi Napja. Az idei dátum kettős jubileum, éppen 50 éve írták alá a veszélyeztetett vadállatok kereskedelméről szóló egyezményt, ennek emlékére pedig az ENSZ közgyűlése 10 éve nyilvánította, kiemelt dátummá ezt a napot. A vadvilágnapja minden évben egy-egy fő téma köré szerveződik, idén a vadvédelmi együttműködések állnak a fókuszában. Jó, hogy tartunk ilyen napot, viszont kevésbé jó hírrel kezdjük a mai adást, ugyanis elpusztult az egyetlen ázsiai gepárd kölyök, amelyet fogságban tartottak. Ugye ez azért baj, mert a fogságban tartott példányok segítenek például az állatok megóvásában, megismerésében, viszont a közvéleményben én úgy gondolom, hogy úgy van, hogy a gepárdok alapvetően Afrikában élnek.
Igen, hát ugye ha elképzelünk egy szafarit, akkor azt gondolom, hogy az első között jut eszünk be a gepárd. Elég legendás állat a maga gyorsaságával, leggyorsabb szárazföldi állat. 120 km per órás sebességre is képes akár. De hát bizony nem csak Afrikában van jelen, hanem Ázsiában is egyre fogyatkozó számban. Itt talán érdemes letisztázni, hogy ugye egy fajon belül létezhetnek alfajok, ami nagyon röviden nagyjából az a lényeg, hogy egy adott földrajzi területen fordul elő egy populáció, és ezen a populáción belül megvannak az öröklődő sajátosságok. Afrikában is egyébként több gepárd alfa él, és akkor van ez az ázsiai gepárd is, amely távoli múltban nagyjából Észak-Indiáig fordult elő. Hát már elég súlyosan megcsapant a számuk, néhány tucat maradt, és csak is Iránban léteznek.
Ugye itt az iráni hatóságok közé tették az adatokat erről, hogy mi is volt a pontos betegség, ami a halált okozta. Ugye itt veseelégtelenségről beszélünk, és a gepárdkölyök pedig a Piruz névre hallgatott. Ugye ők két testvérével jött a világra alapvetően, viszont ők már ezt a kort se érhették meg, ugye ők az első hónapokban életüket vesztették. Beszámoltak arról is a hatóságok, hogy 2017-ben csupán 50 ilyen példány létezett, és 2022-ben pedig 12-re tették ezeknek a számát. Ugye itt az is kérdés, hogy milyen hatással van ez például az iráni társadalomra, és lehetett hallani, hogy itt komoly, hát szinte gyásznap következett be az országban, ugyanis ez egy nagyon nagy büszkeséget adott az országnak, hogy egy ilyen ritka állatnak tudtak otthont adni.
Igen, hát ugye az ázsiai gepárd az tényleg Iránnak egy ilyen, hát nem is tudom, szimbóluma, természetvédelmi oldalról mindenképpen, és szerintem elég árulkodó, hogy ugye ez a három kölyök, amelyet említettél, ezek tavaly májusban adtak ki közleményt a világrajöttükről. Ezek voltak az első iráni gepárdok, vagyis ázsiai gepárdok, amelyek fogságban jöttek a világra, és ugye el is pusztultak. Ugye itt a elején mondtad, hogy ezek a tenyésztési programok, ezek nagyon-nagyon fontosak egy-egy faj vagy alfajnak a megóvása szempontjából. Úgyhogy hát elég szomorú a helyzet, és hát nyilván itt akkor elmondhatjuk, hogy a ember itt helyre próbál hozni egy olyan hibát, amelyet ő maga követett el.
És mivel követte el? Ugye lehet arról tudni, hogy Ázsiában például elég nagy a túlvadászat, például a zsákmányállatai ezeknek az állatoknak, milyen egyéb tényezők járulnak hozzá egyébként ahhoz, hogy ilyen kevés számú egyed maradt fönn?
Igen, ugye az ember, ha egy állat eltűnéséről beszélünk, akkor egyből arra gondol, hogy ezt túlvadászták, ezt a konkrét állatot. Ez az ázsiai gepárd esetében is részben így volt. Másrészt, ahogy említetted, ami szintén nagy probléma volt, az az, hogy a zsákmányállatokat vadázták túl, tehát egyszerűen a populációnak nem volt elegendő táplálék. Illetve hát mondhatjuk azt, hogy megszokott módon az élőhelyek pusztulása is veszélybe sodorta ezt az alfajt.
És tudunk még olyan állatról, aminek igazából az egyik alfaja ilyen különösen nagy populációs problémával küzd?
Igen, ez egyébként elég gyakori problémának tekinthető. Talán így most az utóbbi években egy ilyen elég ismert, meg kiemelt téma, ez a szélesszájú orrszarvúnak az esete. Ezt egyébként akár az olvasók fehér orrszarvúként is találkozhatnak vele a hírekben, ami az angol névből egy ilyen tévesen átvett, de ma már egyre inkább terjedő megnevezés. Itt ugye azt kell tudni, hogy van egy északi, illetve egy déli alfaj. A délinek egy fokkal, sőt, hát sokkal stabilabb az állománya. Viszont az északi alfaj az hát gyakorlatilag a kihalás szélén áll, és ezt már ki lehet jelenteni, hogy emberi beavatkozás nélkül ez az alfaj nem fog fennmaradni. Ennél az alfajnál jelenleg kettő darab nőstény él az egész világon. Az utolsó hím az egy Szudán nevű állat volt, ez 2018-ban pusztult el. És hát itt a hímivar meg petesejteket felhasználva próbálják fenntartani ezt az alfajt. Óriási nemzetközi együttműködésről beszélünk. Egyelőre nem sikerült elérni átütő eredményt, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ez is egy nagyon dinamikusan fejlődő terület. És ugye az a cél, hogy ezeket hogy a megtermékenyített petesejtet azt a déli alfaj nőstényeibe ültessék be.
Reméljük, hogy ezeket az állatokat a jövőben nem csak feljegyzésekből fogjuk megismerni, és ha már feljegyzések, akkor egy aktualitás. Éppen a napokban tettek közé egy kutatást, mely szerint az óskandináv feljegyzésekből ismert tengeri lény, a havgufa, az nem más volt, mint egy közönséges bálna. Ugye ezt az állatot a krákennel is hajlamosan voltak összekeverni az emberek, viszont ez a kutatás ez rámutatott bizonyos dolgokra, amelyeket eddig nem voltunk képesek megfigyelni. Hogy sikerült ennek az állatnak a beazonosítása?
Igen, ugye itt majd egy kört kriptozoológizálhatnánk is akár. Hát itt ugye annyi a sztori, hogy óskandináv feljegyzésekben szerepel ez a lény, ez a havgufa, és akkor a 18. században körülbelül egyben mosódott a krákennel, ami ugye szintén egy skandináv mitológiai lény, ilyen polipszerű állatnak érdemes elképzelni. De hát azért azt tudjuk, hogy valami ezért tettek az óskandinávok, a vikingek, akkor az a hajózás, meg a tenger, és hát ott azért, amit megfigyeltek és leírtak, azért az elég nagy százalékban igazuk volt. Nyilván a maguk nyelvezetével írták le, tehát azt nem írta le a óskandináv történetíró, hogy a hosszú szárnyú bálna egyedi táplálkozási stratégiáját sikerült dokumentálnunk, mert erre nyilván nem volt eszköztára. Itt a lényeg az, hogy szerepel a leírásokban ez a havgufa nevű lény, és néhány éve, 2014-ben, tehát lassan 10, sikerült megfigyelni hosszú szárnyú bálnáknál egy ilyen specifikus táplálkozási viselkedést, ami csapdázásnak lehet talán lefordítani. Az a lényege, hogy az állatok, azok gyakorlatilag mozdulatlanul megállnak a vízfelszínen hatalmasan tátott szájjal, beúszik a halraj, bezárul a csapda, röviden ennyi a lényege. Ezt ugye korábban nem ismerték, hogy miért, arról lehet még beszélni, de hát valószínűleg ezt látták a régi idők hajósai, ezt írták le, most sikerült megfejteni.
Akkor ugye édesanyámnak az a mondata, hogy ne várd a sült galambot, ez megdőlt, mert igazából a halak már csinálják, vagy a bálnák már csinálják ezt. Ugye itt érdemes megjegyezni az alapvető feljegyzés kapcsán, hogy ez a királytükör elnevezésű skandináv történetből származik, ami az 1250-es években íródott. Ugye itt a tanulmány megjegyzi azt is, hogy nagyon jó felfedezéseket tettek ebben az írásban, ugyanis nem csak a havgufát, hanem még 26 egyéb fajt tudtak elég pontosan megnevezni. Ugye itt kicsit utána olvastam ennek, és igazából pontosan nem jegyezték meg, hogy mely állatok voltak ezek, viszont azt leírták, hogy több fókafa is volt ezek között, akiket a mai napig követ az emberiség. Úgyhogy ilyen szempontból jelentősnek mondható így a leíró jellege ennek a skandináv történetnek. Viszont az kérdéses, hogy mi vezetett odáig, hogy csak most egy néhány éve tudták ezt felfedezni?
Igen, hát ugye ez a 26 vagy mennyi állatfaj, azért ez is bizonyítja, hogy nem hülyék voltak ezek, csak nem feltétlenül tudtak konkrét fajokat beazonosítani. Igen, hát itt az egyik elmélet az az, hogy ez egy eléggé energiaigényes táplálkozási módszer, úgyhogy valószínűleg annyira sokat nem alkalmazzák a hosszú szárnyú bálnák. Egyébként itt zárójeles megjegyzés, hogy ugyanezt a viselkedést egy másik fajnál, a bride bálnánál, vagyis a trópusi bálna másik neve, ezeknél is megfigyelték. Hát nyilván itt az elterjedés alapján lehet sejteni, hogy valószínűleg Skandináviában ott hosszú szárnyú bálnákat láttak. Tehát igen, ez az energiaigényesség az egyik magyarázat. Ugye nyilván emiatt, hogy energiaigényes, ritkábban lehet találkozni vele a természetben. Akkor arról is érdemes beszélni, hogy az utóbbi években a tengerbiológiának elég nagy löketet adott, hogy fejlődött a technológia. Mondjuk például a drónos megfigyelések, ugye azok pár évtizede még nem nagyon tudtak működni, és most egészen jól meg lehet figyelni a felszínen ezeknek az állatoknak a viselkedését. Illetve hát nem utolsó sorban, most azért kezdenek helyreállni a bálna, illetve a tágabb értelemben a cet populációk. A hosszú szárnyú bálnák esetében ugye 1966-ban vezettek be egy ilyen nemzetközi tilalmat a vadászatra. Hát nagyon síralmas volt a populáció állapota ekkor, már olyan 5000 példányra besülték világszerte, hogy mekkora a populáció. Ugye a 19-20. Században a cet vadászat az elképesztő, felfoghatatlan károkat okozott. És ugye 1986 óta van egy nemzetközi tilalom a cetfélék kereskedelmére, meg vadászatára, azért azt tudjuk, hogy ez nem feltétlenül tartja be minden ország.
Hát igen, erre vannak példák, azért Japán például, Norvégia nevét, vagy Norvégiát érdemes itt még megjegyezni, vagy Izlandot, Feröer-szigeteket, ahol a mai napig hagyománya van a bálnavadászatnak. Ugye itt lehet tudni arról, hogy 86 óta van egy ilyen egyezmény, melynek értelmében nem lehet kereskedelmi szinten vadászni a bálnákat, viszont azt érdemes megjegyezni, hogy például Japán 2019-ben kilépett ebből az egyezségből. Az viszont már kérdéses, hogy mi ennek a pontos oka. Ugye itt a japánok kulturális okokat említenek leginkább, hogy itt a hagyományok miatt, viszont azt már lehet tudni, hogy például kereskedelmi oka ennek nem igazán van, ugyanis világszerte ez korlátozva van, így például gazdasági javakat nem nagyon lehet ettől az ágazattal remélni. Úgyhogy itt inkább tényleg a kulturális háttere van ennek az egésznek fókuszban, és hát az is hozzátehető, hogy a tapasztalatok szerint a bálna hús például nem egy kifejezetten jó ízű hús, és a benne lévő mérgező anyagoknak az aránya is, például a higany, az elég erősen jelen van. Úgyhogy így nehéz megindokolni ebből a szempontból, hogy mi vezetett odáig, hogy ilyen szintet elérjen a vadászat, viszont az jó, hogy elkezdték korlátozni. Ugye a Seaspiracy nevű dokumentumfilm, azt gondolom mindenkinek igen. ismerős, ami az utóbbi években rávilágított. Igen, a Netflixen érhető el ez a dokumentumfilm. Ugye voltak vele kapcsolatban bizonyos kételyek, miután megjelent, viszont azt azért elég jól bemutatja, hogy a túlhalászat az micsoda következményekkel jár.
És hogy ennek a cetfélek mekkora kárvallottjai egyébként.
Hát igen.
Még bocs, egy picit visszakanyarodva még Japánra, hogy ugye az a nevetséges, vagy szomorú, vagy nem tudom, hogy fogjon meg az egészben, hogy ugye Japán 86 után is folytatta egyébként a cet vadászatait, mégpedig azzal indokolva, hogy ez tudományos célú cet vadászat. Ugye ez azóta kiderült, hogy nincs így. Egyébként Japánban is nagyon csökken a bálnahús iránti kereslet. És egy zárójeles megjegyzés még ide, hogy egyébként ez a tilalom, ennek vannak kivételei, tehát a természetvédelmi szervezetek is elismerik, hogy igen, vannak olyan közösségek, amelyek számára ez tradicionális, fenntartható és tényleg kultúra működésének szempontjából elengedhetetlen valamilyen formában a cetvadászat. Ugye például a sarkörön túli népeknél, őslakos népeknél azért ezekkel megengedőbb ez a tilalom.
Lehetett arról is adatokat olvasni, hogy a korlátozások előtt milyen mértéket öltött a bálnavadászat, és ez hogy csökkent napjainkra. Ugye itt például a 60-as években 20-25 ezer közötti bálna halálozást dokumentáltak évenként. Ugye ez a 80-as évek végére, amikor érvénybe lépett ez a tilalom, akkor drasztikusan elkezdett esni. Ugye előtte 10 ezer környékén volt, mára viszont 1-2 ezer környékére esett, hogyha jól olvastam. Arról mit lehet egyébként tudni, hogy így a napjainkra milyen számot ölt például a bálnáknak a populációja világszerte, vagy erről nem vezetnek konkrét adatokat?
Hát vezetnek, de ugye itt érdemes elmondani, hogy bálnák az ugye eleve nem egy taxonomi megnevezés. Ugye egy cetfélékről beszélhetünk, ez egy iszonyat sokféle csoport a mindenki számára jól ismert palackorú delfintől, az Amazonasban előforduló édesvízi delfinen át a kékbálnáig. Szóval ez egy nagyon, nagyon sokszínű csoport. Az egészen biztos, hogy ezeknek a természetvédelmi intézkedéseknek volt értelme. Nagyon jól kimutatható, hogy nőnek az egyedszámok az érintett fajoknál. Hát ugye az egy aggodalom, hogy a természetben ugye a genetikai sokféleség az mindig egy kulcs tényező egyes faj fennmaradásánál, és ugye ez egy nagy aggodalom, hogy egyes fajoknál mennyire csökkent le itt a vadászat évszázadaiban ez a genetikai sokféleség. Ugye erre azért van szükség, mert mondjuk jön egy klímaváltozás, és a populációban olyan gének vannak, amelyek ellehetetlenítik az alkalmazást, akkor ez csökkenti ugye a fajnak a fennmaradását. És itt egyébként csak visszakapcsolva, ami a Seaspiracy-ben is benne volt, én egyébként annyira nem szerettem azt a filmet, mert baromi fontos dolgokra világított rá, csak közben úgy manipulálta, hogy azt nem kellett volna, szerintem. Azt ott is kiemelik, hogy ugye a természetvédelem meg a fajok megóvása az nem csak az ember lelkének tesz jót, hogy hát itt van ez a szegény hosszú szárnyú bálna borjú, és belegabajodik egy hálóba, és ez milyen szörnyű. Ezek az állatok, a cetfélék, most a konkrét példánál maradva, hát ez a kulcsfontosságú feladatot játszanak egy ökoszisztéma működésében. Szóval ha kiírtjuk a cetféléket, akkor módosulni fog a tápláléklánc, és annak mondjuk az lesz a következménye, hogy túlszaporodik egy halfaj, ami mondjuk túl sokat fogyaszt el a rákfélékből, és akkor ott tartunk, hogy összeomlik az adott régiónak a halászata.
Ugye itt említetted a kriptozoológiai hátterét ennek az egésznek, amit érdemes kiemelni a Havgufa kapcsán. Ugye itt nagyon sok régi feljegyzést lehet olvasni bizonyos mítikus állatokról, aminek a létezését azt hát vagy bizonyították, vagy nem azóta. De azért elég sok példát lehet mondani arra, hogy mi az, amit sikerült például tudományosan is megerősíteni. Erre tudnál egy pár példát mondani?
Tudok, de szerintem akár te is, neked is eszedbe juthat, hogy törjük a fejünket. A legismertebb az talán a hegyi gorilla, ami ugye nagyon sokáig azt hitték a kutatók, hogy ez csak egy ilyen helyi mítikus lény, és akkor az 1900-es években ismert el igazából a tudomány, hogy ez létezik. Kraken, ha már említettük, ugye az elég sok népnek a mitológiájában van ilyen óriás polip, tengerészek kedvenc szörnyetege. Ugye erről kiderült, hogy igen, valóban léteznek, óriás kalmároknak nevezik őket egyébként. Nem könnyű megfigyelni őket. Ha jól tudom, az első tetemet, amit így tudományosan meg tudtak vizsgálni, ez csak a 19. század második felébe került elő. És hát igen, egyébként szerintem ez egy érdekes vetület, hogy néphiedelmekben, meg középkori, meg ókori feljegyzésekben szerepelnek ezek a lények, és így lesöprik, hogy ez az ősi emberek buták voltak, és hogy nem tudták, hogy mi van körülöttük. És nyilván vannak túlzó leírások, tehát ugye a királytükör, amit mondtál,
igen.
Abban is azért elég túlzóan vannak leírva ezek a lények, de hogy alapvetően a régi idők emberei is ugyanúgy megfigyeltek. És akkor itt bejön, hogy igen, ma már tudjuk, hogy valóban van ez a táplálkozási szokása a hosszú szárnyú bálnáknál, és ott hevert parlagon egy iszonyat értékes leírás erről a jelenségről.
Ugye az előző adásban már beszéltünk arról, hogy a természet hogy képes visszavenni az ember által leuralt területeket. Ugye mi itt a csernobili példát hoztuk fel, de nagyon fontos kiemelni például a koreai demilitarizált övezetet is. Ugye a koreai háború az Dél- és Észak-Korea között igazából dúlt, és itt azt lehet tudni történelmileg, hogy az ENSZ-nek az erői a déliekkel pártoltak, míg Kína és Szovjetunió pedig az északiakkal. Ugye ez egy elég hosszú háborúnak mondható, ugyanis hivatalosan jogilag a mai napig nem zárult le. A Panmunjomi fegyverszünet megkötésével ért véget 1953. július 27-én, de ugye a háború az jogilag a mai napig tart. Nem köttetett béke megállapodás a két fél között. A két országot elválasztó határvonalat az eredetihez közel húzták meg, és létrehozták a koreai demilitarizált zónát. Ez egy 4 km széles, 250 km hosszú terület, mert a koreai félsziget választja ketté a 38. szélességi fok mentén. Itt érdemes megjegyezni, hogy rendkívül sok veszélyeztetett fajnak ad otthont ez a terület. Ki tudnál emelni ezek közül néhányat? Ugye itt rengeteg fajról beszélünk, és a Google épp a napokban tett közzé egy adatsort arról, hogy mik is találhatók itt ezen a területen.
Igen, ez ugye egy ideje, ilyen érdekes természetvédelmi téma. Itt nagyon törekednek, hogy legalábbis van rá próbálkozás, hogy fokozzák itt a védelmet, ami nyilván mondjuk a észak-dél-koreai politikai kapcsolat tükrében egy nehézkesen megoldható dolog. És igen, itt, ahogy említetted, a kerek évforduló kapcsán készített a Google Arts and Culture egy ilyen összefoglalót erről a területről. Hát valóban nagyon különleges, gyakorlatilag lakatlan, vagy hát legalábbis nagyon minimális itt az emberi tevékenység, és ez pikpak a természet utat tör magára, ahogy a Jurassic Parkból ismerhetjük a fordulatot. A helyi fajoknak a közel 40%-a az veszélyeztetett, itt úgy néz ki, hogy elég jól érzik magukat, mindenféle, összesen közel 6200 vadon élő növény és állatfaj van itt, emlősök, madarak, kététűek, hüllők, tényleg nagyon sokszínű területről van szó. Ilyet olvastam például a Google-nél, hogy örvös medvét azt 20 év után először tudtak itt a természetben megörökíteni, szóval tényleg egy egészen különleges hely. És akkor zárójelben egyébként oda tehetjük, hogy taposóaknák, szöges drót, katonai kontroll, és ember számára mennyire veszélyes ez a hely.
Hát a határkerítések közé zárt természet igazából ez a terület. Itt viszont megfigyelhető az, hogy az emberiség igazából milyen destruktív hatással tud lenni a környezetre. Ugye itt nem csak arról beszélünk, hogy például a városi szennyezés az hogyan járul hozzá viszonyos fajoknak a kihalásához, vagy korlátozott számához, hanem igazából arról is, hogy nem hagyjuk kibontakozni a természetet. Ugye itt az erdőirtást lehet például megjegyezni, ami egy kifejezetten komoly probléma tud lenni így a későbbiekben, és akár már napjainkban is. Arra a kérdésre viszont, hogy így a posztapokaliptikus sorozatokban ugye jól látható, például a Last of Us-ban is, hogy amint az emberi tevékenység csökken, igazából a természet az elég gyorsan visszaveszi magának azt, ami az övé alapvetően. És itt tök érdekes egyébként megjegyezni, hogy Ellen Weissman 2007-ben írt egy könyvet a Világ nélkülünk címmel, amiben elég jól bemutatja azt, hogy egy városi környezet az ember nélkül mennyi idő alatt tud visszatérni egy olyan állapotba, amiben elkezdődött ez az egész. Itt a könyvben arról ír, hogy 5 éven belül már akár vissza is térhetnek az erdők, nyilván ez függ attól, hogy mennyire kiterjedt és mennyire jelentős mértékű ez a város, és 20 év után viszont pedig már a felhőkarcolók is ledőlhetnek, és akár itt is megjelenhetnek különböző növényfajok, ugye, ahogy ezt a Last of Us-ban is láthatjuk, és hát amíg teljesen megszűnik létezni eredeti formájában egy város, akár 150-200 év is eltelhet.
Igen, itt ugye nekem a legenda vagyok jutott eszembe, ugye az a Will Smith-es film, jól emlékszem, hát annak az ikonikus jelenete, vagy jelenetei, amikor ott a kihalt New Yorkban járkál. Igen. És hogy ez egyébként, jó, itt nyilván maga a konkrét környezet, ez kifit, hogy alapvetően ez nem, és erre a gyakorlatban is valóságban is látunk példákat. Egyrészt ugye ez a korai demilitarizált övezet, de ugye, ami mondtad, hogy a múltkori adásban beszéltünk Csernobilról, hát ott ugyanez van. Igen, nyilván a sugárzás egyes helyeken az iszonyat roncsoló, de hogy ez ugye egy emberi tevékenységről szinte teljesen lezárt zóna. És hogy ott is a, mit tudom én, farkas populációk, azok ott baromi jól érzik magukat.
És mennyire érdekes, hogy egy olyan környezetben, ami az ember számára igazából még sok szempontból még mai napig lakhatatlan, ott az állatok milyen jól érzik magukat.
Igen, azért szerintem ezek az esetek megmutatják, hogy milyen sokféleképpen tudjuk roncsolni a környezetet. És akkor mondtad az erdőírtást, de tényleg itt nem tudom, egy egész adást szentelhetnénk annak, hogy ezeket az emberi hatásokat bemutatjuk, mondjuk egy városnak a működése, a zaj, a fények, nyilván a forgalom, ami konkrétan el is tud pusztítani állatokat, bányászat, nagyon sok tényező van. Most csak, hogy az erdőírtásnál maradjunk, és akkor, ha már itt a bálnákról beszéltünk, a genetikai sokszínűségnek a fontosságáról, vagyis nem a bálnák, azt hiszem még a gepárdok kapcsán, mindegy, hogy a biológiai sokféleség is iszonyat fontos egy ökoszisztéma fennmaradásának a szempontjából. Erdőírtásnál mezőgazdasági területet akarunk kialakítani, kivágjuk a fákat, emiatt eleve egy csomó fán élő vagy fát használó állat az el fog tűnni arról a területről. Nyilván az aljnövényzetet is kiírtjuk, ez mondjuk a rovarvilágot fogja veszélybe sodorni, de mondjuk már növényevő emlősök se lesznek ott. Tegyük fel, hogy van ragadozónk ebben az ökoszisztémában, akkor az se lesz már ott, ugye nem tudnak elrejtőzni az állatok, tehát ez elképesztő láncreakciót indít be. És akkor ugye emiatt fog az egész visszaütni végül, hogy oké, kiirtottuk a nem tudom, gabonamező, vagy akármilyen ültetmény melletti erdős területet, akkor onnan mondjuk a beporzók lehet, hogy eltűnnek, és akkor ez már szépen visszahat majd a mezőgazdaságra is.
Hát és hogyha már ennyi popkulturális utalást hozunk, akkor azért érdemes megjegyezni például a 2011-es Fertőzés című filmet, ami egy ugyanilyen dominó effektus mutat be. Kivágnak egy fát, amin egy denevér család élt, és akkor ezek elköltözni kényszerülnek, és ennek hatására lényegében egy üzem felé költöznek, ahol igazából az embereknek készített ételbe például ürülék kerül, és ezáltal megkezdődik egy virágjárvány. Úgyhogy itt tényleg a dominó hatás az elképesztő mértéket ölthet.
Ugye a Covid kapcsán is még továbbra is a legelfogadottabb elmélet, hogy ez a vadvilágból valószínűleg pont denevérekből került be, úgyhogy egy kicsit hátborzongató, hogy ez a zoonózis, amikor egy fajok között terjed egy betegség. És hát ugye ez is arról szól, hogy valószínűleg Kínában a vadonból szedtek ki vadhúst, ami konkrétan denevér volt, az bekerült a wuhani állatpiacra, és akkor ott ez a kórokozó át tudott terjedni az emberre. Tehát, hogy ezek nem elsziget, mert hajlamosak olyan azt hinni, hogy ugye van az ember, meg van a természet. És nyilván, ha az ember beton között él, akkor így valahogy ez tűnik evidensnek, de ugyanúgy a természeti világ részei vagyunk, és ugyanúgy visszaad ránk bármi, ami ott történik.
Így van. És hogy így az adás végén egy kis jó hír is legyen így a sok nyomasztó tény mellett, mi is tehetünk a környezetért. A Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye szerint ébredezik a tavasz, a madarak elkezdik kialakítani a fészkeiket, és a szénszínegék akár postaládákba is beköltözhetnek. Ezt többek között úgy tudjuk megelőzni, hogy például billenőajtókat helyezünk a levélgyűjtőkre, és hogyha már beköltöztek, akkor fontos, hogy ne bántsuk ezeket a madarakat, hagyjuk őket a saját közegükben létezni, és érdemes megjegyezni, hogy egy hónapig tart a kotlás és a fióka nevelés ebben az időszakban. Reméljük akkor, hogy a pozitív hangulat az megmarad a következő hetekre is, a következő adásig. Hamarosan újabb zöldövezet része jelentkezünk.